Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a mai Összhang szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az egészséges tanár-diák kapcsolat sok esetben csak egy idilli elképzelés. Az esetek többségében inkább hatalmi visszaélésekről, alaptalan összehasonlításokról és csúnya kimenetelű veszekedésekről lehet hallani. Pedig mindkét fél tehetne azért, hogy ez jobb legyen. Nem ritkák azok a történetek, amikor egy tanár ugyanazt várja el egy testvérpártól, ha pedig nem teljesül a prekoncepciója, akkor kifejezi a nem tetszését. Olyan is előfordult már, hogy egy oktató szó szerint idiótának nevezte a tanulót, elkergette az osztályból, vagy éppenséggel nem engedte javítani. Ezek sok esetben életre szóló sebeket hagynak maguk után a diák lelkében, amelyeket az idő sem gyógyít be. Pedig lehet, ha az egyik fél feladta volna a büszkeségét, és egy nagy levegővétel után azt mondta volna, hogy neked van igazad, akkor a helyzet megoldódott volna, és kellemes hangulatban történt volna meg az elválás. Témánk: tanárok és diákok összhangja. Meghívottunk dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárképző intézetének vezetője, egyetemi tanár. Tanárnő, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött az Összhangba. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szívesen, köszönöm a meghívást.
Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy hogyan is néz ki egy egészséges tanár-diák kapcsolat a középiskolában, vagy egy felsőoktatási intézményben. Gondolom, hogy itt azért beszélgethetünk különbségekről.
Igen, hát nem tudom, mi az egészséges, azt tudom, hogy mi lenne egy reális, elvárható viszony. Többször hallom tanároktól, hogy a diákok tudnak a barátai lenni, és hát úgy fennakadok ezen a szóláson, megjegyzésen, mert úgy gondolom, hogy a diákok nem a barátaink. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet baráti a viszony, a kapcsolat, de mégis van egy olyan szerephatár, amit nem érdemes és nem szabad átlépni. Én úgy gondolom, a mai korból nagyon is hiányoznak a tanítók, a mesterek, az alakítók, azok, akikre felnézünk, akiknek adunk szavukra, és jó esetben a tanáraink közül kerülhetnek ki ezek az emberek, és ez a viszony egy kicsit másabb a baráti viszonynál. A nem baráti viszony nem jelent rosszat, nem jelent semmi más, csak azt, hogy a diákom nem a barátom. Középiskolában úgy gondolom, hogy a kölcsönös tiszteleten, elfogadáson kellene alapulni a viszonynak. Felnőtt oktatásban, egyetemen kicsit másabb, mert elvileg felnőttekről van szó, hogyha diákokra gondolunk, miközben a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem mindig van így. Emellett vagy mögött sincs pozitív vagy negatív előjel, felsőoktatásba járó fiatalok nem feltétlenül felnőttek. Ennyit akartam ezzel mondani.
És a felsőoktatásba rendben nem felnőttek járnak, de mindenképpen nagykorúak. Ott van egy közelebbi viszony a tanárokkal, vagy éppen ellenkezőleg egy távolabbi, ridegebb, hidegebb viszony áll fent meglátása szerint?
Lehet ez is az is, természetesen. Én minden esetben azt hangsúlyoznám, hogy az oda-vissza történő tisztelet a kulcs. Tisztelem a diákot, és viszont tisztelem. Tiszteli a jó esetben a tanár szakmai kompetenciáját, érettségét, bölcsességét, érzékenységét, világlátását, értékrendjét és a státuszát, ami a tanári státusz, és a tanár ugyanúgy tiszteli a diák életkori sajátosságait, tehetségét, kitartását, képességét, és én hiszem azt, hogy ez lehet egy kölcsönös oda-vissza ügy.
Térjünk vissza a középiskolára. Mennyire jogos az az elvárás, hogy egy tanár ugyanazt várja el egy testvérpártól? Gondolok itt arra, hogy például egy fizikatanár tanította először az idősebb testvért, és egy pár év múlva idézőjelesen megkapta a kisebb testvért, és úgy fogadja, hogy nos, akkor elvárások ugyanazok, mint a testvérettől.
Kerülném a nagy szavakat, de szűklátókörűségre vall, hogyha a tanárnak van valamelyest pszichológiai, pedagógiai felkészültsége is kell legyen. Ma már akkor tudja, hogy minden ember pszichológiai profilja más, ez azt jelenti, hogy más pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, stratégiákkal közelítek irányába, és nem lehetnek ugyanazok a képességei, mint a testvérének. Hogyha úgy gondolja, hogy ugyanaz a család, ugyanaz a képesség, ez hamarabb egy viszonyulásbeli sporlás, hogy nem erőlteti meg a tanár, hogy megismerje, felfedezze, kiaknázza a diákban rejlő lehetőségeket, hanem stigmatizál, dobozol, és csalásszerűen viszonyul valamihez, ami valójában irreális. Tehát minden ember egy külön világ, egy külön mikrokozmosz, ezt kell felfedeznünk minden tanárnak.
És ha évek múltán, de még abban az osztályban, azzal a tanárral, ugyanaz a tanár, tehát azt mondja a diáknak, hogy de nem kell ugyanolyan legyen, mint a testvéred egy esetleges rossz felmérő esetén, akkor erre mit válaszolhat a diák?
Hát, hogy nem is vagyok az. Hát egyértelműen nem vagyok az. Miközben azt tudjuk, hogyha a családi dinamikákat nézegetjük, figyelgetjük, hogyha van egy nagy testvér, akkor a kis testvér sokszor a nagy testvér által kitaposott úton próbál járni. Referencia vagy abban, hogy ugyanúgy, vagy úgy, hogy azon az úton nagyon nem akar járni, de mindenképp egy viszonyítási pont, egy viszonyítási alap. Tehát olyan nincs, hogy a testvérem referenciája nem játszik, nem számít, de ugyanolyanná válni, ugyanolyannak lenni, irreális elképzelés, elvárás, ugye a tanár részéről, mint a diák részéről.
Jogos-e akkor ebben az esetben az a visszaszólás a diák részéről, hogy megkérdi, hogy de akkor az első órán miért mondta azt a tanár, hogy elvárások ugyanazok, mint a testvéremtől?
Hát én azt első órán tisztáznám, ha diák lennék, hogy akkor mi is az elvárás, mert azt nem tudhatom, hogy a testvérem irányában milyen elvárások voltak, és nagyon jó lenne tudni, hogy irányomban melyek az elvárások, és az elvárások arról szólnak, mint a szerződéskötés, hogy elkezdünk egyezkedni, hogy a tanár azt mondja, hogy a diák vállalja vagy nem vállalja, de mindenképp elmondja az elképzeléseit, és valamire jutnak közösen.
Lehet hallani tanári bosszukról is, sajnos. Gondolok itt arra, hogy vannak olyan tanárok, akik valamilyen okból kifolyólag megharagszanak, vagy pikkelnek az egyik tanulóra, és ezért elvágják, habár a tudása elég lenne az átmenőhöz, vagy akár még nagyobb jegyhez. Mit tehet ilyenkor a diák? Nem jogi lépésekre gondolok, hanem arra, hogy ebben az esetben mi tekinthető a járható útnak.
Zsigerből azt mondom, hogy a tanár is ember, de ez nem hatalmazza fel semmiféle bosszúra és bosszúállásra, sőt, ő az, vagy ő kellene az legyen, akinek más módszerei és eszközei vannak arra, hogy neveljen, és azt tudja a tanár, hogy a bosszúval nem feltétlenül nevel. Hogyha a tanári hivatásra gondolok, és nem csupán a szakma gyakorlására, akkor azt gondolom erről a hivatásról, mint minden hivatásról, hogy a tanár hivatásból ember, emberségből viszonyul elsősorban a diákhoz, és ez nem a másik méltóságának a eltiprásáról szól. Ugye a tanár-diák kapcsolatban eleve adott egy aszimmetrikus kapcsolat, erre rájátszani, ezt hangsúlyozni, hogy én vagyok itt. Az autoritás nem feltétlenül méltányos, és nem feltétlenül szerintem emberi megnyilvánulás. Én a bosszútól távol tartanám úgy a tanárokat, mint az embereket általában. Úgy gondolom, hogy ennek más útja is van. A párbeszéd útját szoktam javasolni, ugye magam számára, mint a kollégáim számára. Hamarabb mondanám a tanárnak, hogy kezdjen valamit a bosszú igényével. És hogy a diák mit tehet? Hát ugye nagyon gyakran érezheti a diák azt, hogy ki van szolgáltatva ennek a viszonyulásnak, de mint minden közösségben van egy osztályfőnök, van egy vezetőség, és nem mellékes, hogy van egy-két szülő, aki jó esetben az ügy mellé áll. Hát, hogy én nem hiszem, hogy azért teljesen ki vannak ma már szolgáltatva a diákok a tanár bosszújának. Vagy szeretném, hogyha nem így lenne.
Milyen lelki sebeket hagyhat egy diákban, hogyha egy tanár miatt, egy tanári bosszú vagy tanári pikkelés miatt el kell menjen egy osztályközösségből?
nagyon mély sebeket hagyhat, úgy gondolom, és azt is gondolom, hogy talán nem. Van, amikor felszusszanás, megszabadulás, fellélegzés, szabadság érzetet hozhat, de ugyanakkor járhat ez a kudarc érzetével, a megsemmisülés érzetével, egyéne válogatja, a helyzete válogatja, nincs recept rá, tehát hogy azt gondolom, hogy minden eset annyira más, hogy erről ennyire általánosan csak így válaszolhatok.
És van esély arra, hogy egy ilyen történés után kialakuljon egy egészséges párbeszéd valamikor, nyilván ide évek kellene elteljenek ahhoz, hogy ez megtörténjen az adott diák és az adott tanár között?
Esély van rám, hogy gyakorlatilag hány ilyen történet van, azt nem tudom, nem tudhatjuk, esély van rá. Sőt, azt gondolom, hogy ez az emberi útja ennek a dolognak, hogyha voltak mulasztásaink, és van még esélye, lehetősége a tisztázásra, ez történjen meg egyszer csak. Úgy gondolom, hogy ez lehet egy szép történet is, vagy válhat szép történetté.
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a diákok sem szentek. Ők is elkövetnek hibákat, akár véletlenül, akár szándékosan. Egy egészséges kapcsolatban meddig mehet el egy diák? Milyen mértékben szólhat vissza egy tanárnak? Nyilván itt szerintem megint érdemes külön választani a középiskolát és az egyetemet.
Igen, a szólhat vissza és a szólhat között egészen nagy különbség van. Szerintem a diák ne szóljon vissza, hanem szóljon. Szóljon a tanárnak, hogy bántja, szóljon arról, hogy méltánytalan, hogy igazságtalan, hogy valami elcsúszott, hogy bármi más. Amikor már visszaszólásra kerül sor, az szerintem egy elég agresszív megnyilvánulás, amire zsigerből általában agresszió a válaszreakció, és elindulhat egy olyan cirkuláris kör, amit valamelyiküknek le kell állítania, jó esetben a tanárnak kell leállítania. Azért mondom jó esetben, mert elképzelhetően a tanár az érettebb és a bölcsebb, de nagyon sok esetről tudunk, hogy nem tudnak leállni ezek a történetek, és beindul egy mókuskerék, ami egy cikluson keresztül tart, mint tudom én, 5. osztálytól, 8. osztályig, vagy 9. osztálytól, 12. osztályig, mert akkor egyszer a diák mert visszaszólni.
Visszatérve a fizika tanáros példára, ami sajnos egy valós történet, és ebből vannak a kérdések merítve. A diák azt válaszolta egyszer egy 8-as felmérő után, amikor a tanár azt mondta, hogy nem kell ugyanolyan legyél, mint a testvéred, hogy de akkor 6. első óráján miért volt ez az elvárás. Ezt a tanár visszaszólásnak érzékelte, és nem engedte a diákot javítani, miközben mások, akik nem mondták ki a gondolataikat, mert nyilván más tanulók fejében is megfogalmazódhattak kérdések, felszólalások, élhettek a javítás lehetőségével.
Mondhatom azt is, hogy bátra ki a szerencse, vagy mondhatom azt is, hogy nagyon nem. Ebben az esetben nagyon nem. Én azt gondolom, hogy a diáknak is fel kell mérni a helyzetet, látnia kell, hogy melyik az a helyzet, amikor szólni kell, és mennyire szabad illik visszaszólni. Ez a diák részén van, a tanár része pedig az, hogyha nem csak tanít, hanem nevel is, úgy gondolom, hogy nem hiba vadászatról szól a tanítás, nem mulasztás vadászatról szól a tanítás és a nevelés, hanem az esélyek megadásáról, a fejlődésről és fejlesztésről, és hogyha a diáknak igénye van elsősorban magával szembe, hogy javítson, ez egy mérhetetlen és nagyon-nagyon fontos jelzés a diák részéről, amivel élni kell, amit értékelni kell, amit méltányolni kell, amire esélyt kell adni, lehetőséget kell adni, ezt gondolom én erről tanárként.
Mi a helyzet akkor, hogyha egy tanár idiótának nevezi a diákot?
Igen, sajnos erre van még mindig példa, elitnek nevezett középiskolákban is, a napokban is hallottam hülyézésekről, nagyon nincs rendben. Tehát az a tanár, aki nem tud bánni az indulataival, nem tud bánni az érzelmeivel, a szókészletével, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon át kell gondolnia, hogy helyén van-e. Tehát, hogy az iskolai környezet, ez a helyzet nem ad helyet, nincs lehetőség egészség, nem lehet ezzel élni. Nem beszélve arról, hogy olyan stigmákról van szó, olyan bélyegekről, amelyeket bele tudunk sütni, bele tudunk égetni a másik lelkébe, agyába, világába, és nem hiszem, hogy ez a járható út. Tehát én ezt nem kívánom egyetlen diáknak sem, gyermekemnek sem, és nem kívánom egyetlen tanárnak sem, hogy ide vetemedjen, erre vetemedjen, az már egy nagyon rossz jel, az egy nagyon rossz jelzés, ha már ilyenekkel kell élnie. Valószínű, hogy elfáradt, valószínű, hogy valami nagyon megcsúszott, vagy a szakmai, vagy a személyes életében, vagy nem érzi a helyi magát, vagy nem érzi, hogy minek hol a helye, de valami gond van.
Mi történik egy ilyen diákkal, akire az egyik tanár pikkel osztályközösségi szinten? Hiszen ennek vannak közösségi vonzatai is, vagy lehetnek?
Hát azért, mert egy tanár pikkel rá, nem gondolom, hogy egy közösség fog pikkelni rá, ha csak nem bűnbakképzésről van szó az osztályközösségen belül. Ha pikkel rá a tanár, akkor megint, és ismétlem magam, jó esetben sor kerül egy megbeszélésre, egy kiegyezésre, igazából ez lenne az ideális, hogy kiegyezzenek. Ha ez nem történik meg, nem hiszem, hogy a közösség kidobja magából az illetőt, ha csak nem az van, hogy úgy gondolja a közösség testületileg, hogy ez egy jogos eljárás, és még ebben az esetben sem felhatalmazható a közösség arra, hogy kidobjon magából egy elemet. Osztályfőnökként, úgy gondolom ebben az esetben az osztályfőnöknek nagy szerepe lehet, osztályfőnökként ezt a dinamikát észre lehet venni, észre kell venni, itt már érdemes beavatkozni, érdemes helyre tenni a dolgokat. Tehát, hogy egy ilyen gyereknek, egy ilyen fiatalnak az iskola már teher lesz, nyűg lesz, az osztályközösségbe való lét is azzá válik. Az iskola lehet, hogy előbb-utóbb elveszítheti rendeltetését, és ezek már egészen súlyos történetek, ami után kell nyúlni osztályfőnökként, szaktanárként, szülőként, és van úgy, hogy csapatként, tehát, hogy összefogva, együttműködve.
Ennek a diák-tanár vagy tanár-diák kiegyezésnek mennyire lehet moderátora az osztályfőnök, az iskola vezetősége, a szülők, vagy éppen az iskola pszichológus?
Nagyon is lehet moderátora az osztályfőnök, hogyha képes rám, és vállalja ezt a feladatot, vállalja a pártatlanságot, vállalja a tisztánlátás szerepének a betöltését, vállalhatja az iskolapszichológus természetesen. A szülő nem tudom mennyiben moderálhat, mihelyt nagyon is érintett. Tehát a lehető legjobb lenne, hogy egy olyan személy moderáljon, aki a leginkább alkalmas a tisztánlátásra, az úgynevezett objektivitásra. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert én nem hiszem, hogy van abszolút objektivitás. Objektivitásra való törekvés van, és hogy az a személy kell ezt tegye, aki úgy érzi, hogy úgy látja, hogy erre alkalmas.
Mi kell ahhoz, hogyha a diák belátja, hogy tévedett, és el akar menni a tanárhoz? Milyen lelki fegyvereket, idézőjeles fegyvereket kell magával vigyen erre az útra, ugye a bocsánatkérés útjára?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ha őszinte a megbánás, ha őszinte a bocsánatkérés, akkor ez több egy szónál. Ezt szoktam elmondani a diákjaimnak, a gyerekemnek is, hogy a bocsánatkérés nem egy szó, a bocsánatkérés egy folyamat. És annak a belátása lenne szükséges, hogy itt nem egy szóval tartozom a tanárnak, akár fordítva is mondhatjuk a tanár a diáknak, hanem azzal tartozik, hogy többet olyat ne tegyen, tehát törekedjen arra, hogy ez ne ismétlődjön meg, és az az igazi útja a bocsánatkérésnek. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a bocsánatkérés egy retorikai manőver, tehát elhangzik a bocsi, vagy sajnálom című szavak, de hogy nem érzünk mellette tartalmat. Azt hiszem, hogy mindannyiunk igénye az, hogy érezzük mögötte a tartalmat. Hát a fegyver, amire kérdezzel, az lenne az őszinte belátás, és a folyamatra való törekvés, hogy többet ilyet nem csinálok.
És mekkora levegőt kell vegyen akkor a tanár, hogy oda menjen a diákhoz, és azt mondja, hogy bocsánat, neked volt igazad.
És van úgy, hogy a diáknak van igaza, és akkor a tanár vegyen levegőt, és ő is lássa be, hogy hibázott. Szerintem nagyon emberi, nagyon humánus, nagyon természetes, nagyon normális megnyilvánulás lehet ez. Ennek a belátása, hogy igen, én is tévedtem, vagy te abban tévedtél, hogy, és én hozzátettem azt, és abban tévedtem, hogy. Ki lehet így egyezni, meggyőződésem.
sok év elteltével milyen lehet egy találkozás, egy teljesen véletlenszerű utcán összefutás a tanár és a diák között, abban az esetben, hogyha megtörtént ez a kiegyezés, kibékülés, és abban az esetben, hogyha nem.
Hát rengeteg fantáziám van erre, filmszerűek is, hogy elkerülik egymást, messziről integetnek egymásnak, vagy oda mennek, egymást köszöntik, kezet fognak, megölelik, bármi lehet. Én úgy gondolom, hogy annak függvényen, hogy mennyit hordozzuk a sebet. Tehát lehet, hogy nem történik meg a kiegyezés, a megegyezés, de a terhet, ennek a lelki tusáját letette a diák, és már nem foglalkozik vele, és tud mosolyogni a tanárra. De az is lehet, hogy nem tudta letenni, hordozza, még mindig bánik, és akkor nem jön, hogy szembenézzen vele, vagy éppen, hogy szembenézne vele, és nagyon megmondaná, vagy nagyon megmondja. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség variáns van. Én arra bátorítok mindenkit, hogy ha lehetőség van, akkor rendezzük a dolgainkat, és ha nincs lehetőség a rendezésre, akkor meg magunkba rendezzük, és ne cipeljük, ne vigyük, ne gyötrödjünk ezen magunknak rártunk elsősorban, ezt mindannyian tudjuk.
Vegyük akkor a rosszabb forgatókönyvet, hogy nem történik meg a kiegyezés, de azért emberségből odaállnak egymás mellé, és felrakják a hogy vagy kezdetű kérdést. És mi történik akkor, hogyha a diák ekkor is elkezd beszólogatni a tanárnak ebben a beszélgetésben is?
Én sajnálom, vagy sajnálnám azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek sok évre visszamenőleg is beszólogatás motivációjából születnek. Szerintem, ahogy telik az idő, az ember belátja, hogy ennek alig van értelme, célja és haszna. Ennél sokkal fontosabb a kapcsolat, ennél sokkal fontosabb, hogy emberi módon egymásra szembe tudjuk nézni, azt a néhány mondatot el tudjuk sütni, és ennyi. Tehát, hogy nincs, nem kellene igényt tartsunk a beszólogatásnak, annál inkább, hogyha szükséges a tisztázásnak, a megbeszélésnek, a dolgok kimondásának, vagy annak sem. Egyszer csak belátjuk, hogy nem biztos, hogy van értelme, hogy kell ezt tenni.
És akkor nézzük meg megint fordítva a helyzetet. Mit tehet akkor a diák, hogyha a tanár szól be neki ezen a találkozáson?
Ugyanazt gondolom fordítva is, hogy a tanár se szóljon be, már csak azért sem, mert milyen szerepből, vagy milyen céllal, vagy egyáltalán milyen alapon. Mert hogy egy találkozás nem érdemes megmérgezni a beszólogatásokkal, annál inkább a köszöntésekkel, ha jön, ha meg nem, akkor lehet köszönni egymásnak és tovább állni. Tehát beszólogatni sok idő elteltével valahogy én nem látom helyén valónak.
Hogyan kell, vagy hogyan lehet képezni, nevelni a jövő tanár nemzedékét azért, hogy ezek a konfliktusok lehetőség szerint eltűnjenek, vagy legalábbis nagyon minimális legyen a számuk?
Nagyon-nagyon jó ez a kérdés. Ez igazából a tanárképzésnek az eszenciájáról is szól. Ugye én tanárképző intézetet vezetek lassan 13 éve, szívügyemnek tartom, nagyon sokszor fennakadásaim vannak ezzel kapcsolatban, hogy miért is választja a diák a tanárképzést, erre mindenfélét látok. Van, aki azért, mert ebben hisz, ezt szeretné, van, aki azért, mert B opció, mert más nem jön össze, és akkor tanár lesz. Azt is láttam, hogy B opcióból lett A opció, jó, hajdanán azért választottam, mert azt gondolta, hogy ha semmi nem jön össze, aztán annyira megszerette, belejött, hogy hivatásának tekinti. Bármelyik variánsról legyen szó, úgy gondolom, hogy a tanárképzésnek az ismeretek átadásán túl az értéknevelés, az értékképzés az egyik legfontosabb feladata. Értékválságban vagyunk, nem csak tanárképzésben, hanem mindenfajta téren. Identitáskrízisben vagyunk minden téren. A szerepek újra rendeződnek. Az esetek döntő többségében a klasszikus szerepek újra rendeződnek, tehát a tanár már nem az, aki 50-100 évvel ezelőtt valami új státuszt, új funkciót kell betöltenie, elnyernie, kitaposnia, és ez időbe kerül, ebben nagyon sokat segíthet a tanárok érzékenyítése, a tanárok önismerete, az önismeretének fejlesztése, annak belátása, hogy honnan hova tartunk. Elég sokat gondolkodom azon, hogy a klasszikus tanári szerep, ami az információk átadójáról és a nagynevelőről szólt, mifelé halad. Nagyon sok esetben a tanár most már mediátor, információ mediátor. Nagyon sok információt a diák megtudhat a világhálóból, a sokszínű és mindenféle könyvekből, ha olvas, és a tanár ebben az esetben mankó referencia, útjelző, hogy mit igen, mit nem, hogyan tovább. És ez úgy másabb ahhoz képest, mint amit gondoltunk, vagy tudtunk eddig a tanárról. Nem kevesebb, nem több, más. És ennek kell lassan újra rendeződnie, újra alakulnia. Új értékkel, amiben nagyon-nagyon sokat segíthet, nem a tanárok önismeretének a fejlesztése, fejlődése is.
Milyen változást hozott a tanár-diák kapcsolatban az online oktatás? Mennyire lehetett itt megtalálni az összhangot?
Meg lehet találni az összhangot, kicsit másabb. Jó esetben kapcsolatban voltunk a diákokkal, és nem egy teljesen új évfolyammal van dolgunk, tehát ismerjük az arcukat, ismerjük a habitusukat, a képességeinket, és arra rá tudunk csatlakozni. Hogyha ez nem volt adott, egy teljesen új csoporttal, közösséggel, osztállyal volt dolgunk, akkor egy kicsit nehezebb volt. Nekem voltak olyan évfolyamaim, 40-50 fősek, akiket online, hát ismertem, megmondom túlzással, hogy ismertem meg. Igénylem a személyes kapcsolatot velük, igénylem, hogy szembenézzek velük. Én nagyon reménykedem, hogy a jövő tanév erre lehetőséget ad. Ha meg nem, akkor úgy gondolom, hogy a tanároknak még többet kell tanulniuk arról, hogy az online tér személyes viszonylatban is hogyan lehetne kiaknázható. Hát, hogy valami újat, mást kell tanulnunk még erről. Tehát, hogy valami elkezdődött, talán folytatódni is fog, és módszereket, lehetőségeket kell felfedeznünk.
Mennyire volt, vagy mennyire lehetett kihívás egy kezdő tanárnak, aki a koronavírus előtt egy fél évvel indult el a pályáján, hogy kialakítson egy kapcsolatot, megszokjon egy módszert, aztán egy fél év elteltével teljesen újra kellett rendezze a tanítási eszköztárát?
Mindenkinek kihívás volt szerintem, aki komolyan gondolja a tanítást, és remélem mindannyian, tanárok komolyan gondoljuk. Mindenkinek kihívás volt, és kezdő tanárnak nem biztos, hogy nehezebb volt, sokkal nem biztos, hogy könnyebb volt. A fiatalok a technikai részében, mintha könnyebben vették volna a lapot, nehezebb volt, úgy tűnik a közösségi munka, a személyes kapcsolatok kialakítása, a fegyelmezés, az autoritás statuálása, tehát úgy mindennek előnyével és hátrányával, úgy gondolom, hogy megszorongatott minden korcsoportot, kezdő és gyakorló tanárt ez a periódus. Reméljük, hogy vége van, ha meg nem, akkor tanulni kell ezt a műfaj tovább, ez biztos.
A régebbi tanároknak, függetlenül attól, hogy mennyire jártasak a technikai eszközök használatában, de van egy idézőjeles hírnevük, tehát az iskolában, a tanintézményben el van menve a hír, hogy ennél a tanárnál erre kell figyelni, vagy ezzel lehet úgy beszélni. Ez a kezdő tanároknál nincs meg, tehát ők nagyon idegen terepre kerültek, nincs tapasztalatuk, a diákoknak és a nagyobb generációknak sincs tapasztalata a tanárral, és akkor jön egy online oktatás. Így nekik hogy lehetett kialakítani a kapcsolatokat, és hogy lehetett megformálni ezt az idézőjeles hírnevet, ami majd szájhagyomány útján fog terjedni a tanintézményben?
Azt mosolygom, hogy én most visszautalok a kérdésedre a testvérek kapcsán. Hogyha a tanár arra számít, hogy a kis testvér olyan, mint az idősebbik testvér, akkor ez egy kicsit ennek analógiájára történik az iskolákban, hogy a diák arra számít, hogy a tanár olyan egyik évfolyammal, folyamon, mint a másik, és hogy látom ezt, tapasztalom ezt, hogy a diák nem veszi a fáradtságot, mondom idézőjelben, hogy felfedezze a tanárt, a tanárban rejlő lehetőségeket, hanem elhiszi, készpénznek veszi azt, amit az előző évfolyamoktól hallott. Tehát ugyanúgy nem tanácsos, mint amit a testvérpár esetén mondtam, hogy a diák erőltesse meg magát, fedezze fel a tanárt, fedezze fel a benne rejlő lehetőségeket, a képességeit, azt, hogy jó fej, vagy nem jó fej, és ne higgyen feltétlenül az előző évfolyamoknak, mint ahogy a tanár se higgyen, hogy a testvér olyan az ifjabb, mint az idősebb, mert hogy akarjuk egymást megismerni. Ennek alapján érjük el, vagy ne érjük el a tiszteletet a diákok körébe. A fiatal tanár is kiérdemli a tiszteletet, akkor is, hogyha nincs jó hírneve, vagy egyáltalán nincs hírneve. De hogyha az osztályközösség kíváncsi rá, hogyha az osztályközösségben tud úgy funkcionálni, hogy felkeltse az érdeklődést a végtelen tenger iránt, a szakma, a hivatás, a tudomány, a tudomány mi iránt, akkor történhet a dolog.
Milyen feladatai vannak, vagy kellene legyenek egy tanárnak a tanításon kívül? Gondolok itt például arra, hogy bizonyos értelemben egyes diákoknak a tanár az egyben pszichológus is.
Nem hiszem, hogy a tanár vállalhat pszichológus szerepet. Sőt, azt gondolom, hogy ne vállaljon pszichológus szerepet. A tanár tanár. A tanár oktat és nevel. A nevelő funkciójával egy csomó mindenben segítségére lehet a diáknak, de nem hiszem, hogy lehet a pszichológusa, és ne is legyen. Ez egy másik funkció, egy másik szerepkör, amit nem árt, hogyha az úgynevezett objektív személy, jelzem, nem hiszek abban, hogy van teljes objektivitás, továbbra sem, hogyha az a személy teszi, és nem a tanár, a tanárja, az oszia. Lehet az osztályfőnöknek például, vagy a szaktanárnak, vagy a kedvenc tanár nagyon erős nevelő hatása, anélkül, hogy a diák pszichológusa lenne. Ezt éltem meg például én a középiskolás éveimben, az én osztályfőnököm, és hogyha hallgatja a rádiót, akkor köszöntöm és üdvözlöm, hogy nagyon sokat köszönhetek neki. Legnagyobb nevelőm volt, anélkül, hogy pszichológusom lett volna.
De van egy olyan, és ez az én életemben is megvolt, hogy az osztályfőnöknek mondjuk el a sérelmeinket, a gondolatainkat, és nem feltétlenül azért, mert diákként cikkinek tartjuk elmenni az iskola pszichológushoz, hanem azért, mert azt a személyt nem ismerjük, az osztályfőnököt pedig igen.
És ez nagyon jó, és ez egy örömteli jó történet, amikor úgy érzi a diák, hogy van úgy az osztályfőnökével viszonyban, kapcsolatban, hogy neki elmondja, és nincs szüksége a pszichológusra, mert megtörténik osztályközösségen belül, vagy a személyes kapcsolatában az osztályfőnökével. Ez egy nagyon jó történet. Nem kell mindenkinek pszichológushoz mennie, illetve nem kell a pszichológustól óckodni sem. Lehet ezt teljesen lazán, szabadon kezelni.
Meglátása szerint hogyan fognak alakulni a tanár-diák kapcsolatok a következő években, évtizedekben?
Én ebben egy örök optimista vagyok, én erről csak optimisten tudok vélekedni, bár hallom és tudom, hogy itt nagyon sok más hang is érvényesülhet. Én remélem, hogy az érzékenység, az érzékenyítés, a normalitás, a humánum, az értékteremtés irányába mozdulunk el, és egyre inkább fogunk hinni az emberi kapcsolatokban, abban, hogy kevés időnk van itt egymás között, és azt érdemes jól használni, kihasználni, és ez értendő az oktatásra is.
Rohamosan közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a mai Összhang vendége volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Összhangba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Bak Miklósi Kinga pszichológusnak, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjének, egyetemi tanárnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A mai Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.